Kedves testvérek, a mostani egyházi időszakban a bőjt felé fordulunk már, hiszen 70-ed, 60-ed, majd 50-ed vasárnapja lesz, és így a húsvét irányába a bűneinkért történt isteni megváltás és a halál felett való győzelem ünnepe felé fordulunk. Ennek az időszaknak a megjelölése az egyházi esztendőben bőjt felé igaz megtéréssel. És azon kívül pedig csak emlékeztetek, hogy a tavalyi év végén, adventben megkezdtük az új egyházi esztendőt János 6.45-tel, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, megpróbálunk tanítani és tanulni úgy, ahogy eleink, amit hittek, összefoglalták, és most a metodista hitvallás első hitágazatában a Szent Háromságról, a Szent Háromság egyik az Istenről elmélkedünk. Ma, ezen a vasárnapon, 70-ed vasárnapján arról gondolkodunk, amit nekünk kell tennünk, megértve a Istennek önmagáról nekünk adott kijelentését. Ez pedig, amit tennünk kell, azon kívül, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogy áldást közvetítsünk a világ számára. Olvassuk fel ezért Istennek a szent igéjét, ami a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetében található. Korintusiakhoz írott második levél 13. részének a 13. versét, az záró gondolatot olvassuk el. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen. Pál apostol írásai levél formában maradtak fenn, ami számunkra több mint 10 levelét őrizte meg az utókor számára keresztény emlékezet, és ő abban az irodalmi formában írt, ami a görög világban elterjedt volt, mi a magyar irodalomból, mikes kellene leveleiből ismerjük ezt a műfajt többnyire. Megvannak ennek is a maga irodalmi szabályai, de Pál ezt sajátosan alakította is, nagy műveltségű, jó teológus volt, és ezekben a gyülekezetekhez, vagy néha egy személyhez szóló levélben fontos hitigazságokat, gyakorlati tanácsokat foglalt össze. Az ő levelei abban sajátosak, hogy mindig áldással kezdődnek, és áldással fejeződnek be. Függetlenül attól, hogy az apostol valami örömről, túláradó örömről akar-e beszámolni, írni, vagy az ihleti a levél megírására, hogy a gyülekezetben valamilyen probléma van. Hát Korintusban volt probléma. Ma úgy tudja a Biblia tudomány, hogy összesen 4 levelet írt oda Pál az 50-es, első század 50-es éveinek a közepén, 54 és 56 között viszonylag rövid idő alatt, és ebből 2 az, amit ismerünk, 2 levél, bár vannak olyanok, akik azt tartják, komoly biblia tudósok, hogy mind a 4 levél össze van dolgozva ebbe a 2 levélbe, és az a szakasz, amiből mi most az áldást kivettük, amivel záródik a második levél, az tulajdonképpen a 3. levélnek volt a része. Nehéz ezt megállapítani, és egyáltalán nem lehetetlen, hogy később, amikor az apostoli hagyatékot összegyűjtötték tudós testvérek, és arra gondoltak, hogy mindez maradjon meg az utókor számára, akkor ami kis papír, levél, töredék maradt, azt mind összegyűjtötték és megpróbálták összeszerkeszteni egyetlen levélét. De az is lehet, hogy maga az apostol gondolta így, hogy összeszerkeszti mindazt, amit eddig a dologról gondolt, és így küldi el a gyülekezetekbe. Ezek többnyire körlevelek voltak, több helyen felolvasták őket, lemásolták, terjesztették. Hát ismerjük ezt is, rendszerváltás előtt is, talán azóta is, egyesek prédikációi, könyvei, tanulmányai, ilyen házi sokszorosítással terjedtek, készültek. A nem tudom, hanyadik indigós példányt az ember alig bírta kiolvasni, de milyen nagy becsben voltak ezek a már szalonnással zsírosodott szélű, egészen vékony, sejem papírvékonyságú lapok, amelyeken fontos gondolatokat közeltek. Hát ez így volt az apostollal is. Tudnunk kell a korintusi gyülekezetről, hogy nagyon érdekes, nyitott, pezsgő életű hívő gyülekezet volt, többnyire pogányokból, pogány keresztényekből állt a gyülekezet, nagyon fontos kereskedelmi, stratégiai ponton volt ez a gyülekezet, nagy élet folyt benne, és ahogy ez a nagyon kreatív közösségekkel, emberekkel lenni szokott, a nagyon jó dolgok mellett, a nagyon sok áldás mellett sok zabolátlanság, féktelenség, fegyelmezetlenség is volt a gyülekezetben. Ne gondoljuk azt sem, hogy az apostolnak abszolút tekintélye volt, vagy az apostoloknak ebben az időszakban, pedig mi azt hinnénk, hinnők, hogy ájult tisztelettel fordultak az emberek feléjük. Nagyon sok személyeskedésről is maradt hír, ezért is mondhatjuk azt, hogy aki ma is, vagy bármikor az egyháztörténelem során megbotránkozott azon, hogy gyülekezetekben szakadások következnek be, és emberi fájdalmas törések, azok nem ismerik Jézusnak az erről szóló kijelentéseit, és hát nem ismerik a csoportnak a működését, az emberi csoportok, és ilyen szempontból a gyülekezet sem más. De hogy példát említsünk Korintusból, Pált még azzal is kikezdik itt a korintusi testvérek, hogy bár az első levélben megígéri, hogy el fog látogatni a gyülekezetbe, ez a látogatás nem akar összejönni. Megígérte és nem jön. Megbízhatatlan, mondják róla. Aztán egyszer csak váratlanul mégis megjelenik. Az előző levelében, és főleg ebben a harmadik levélben az apostolságnak a méltóságáról értekezik. Miért is? Azért, mert kikezdték, megkérdőjelezték ezt. Elmagyarázza, hogy ez mennyire hasonlít a prófétai szolgálathoz, és éppen ezért az apostol által adott kijelentések nem vélemények, amiket lehet megfontolni őt magát is, hasonlóan, ahogy a proféták mondták, ezt mindig megrázza, amikor közvetítenie kell valamilyen isteni üzenetet. A proféták közül nagyon sokan panaszkodnak, hogy szenvednek attól az üzenettől, ami bennük van, és csak akkor könnyebbülnek meg, ha kimondták. És Pál sem úgy szól apostolságáról, mint üres méltóságról, ami előtt tessék meghajolni, hanem mit tegyünk, Isten szól rajta keresztül, tessék komolyan venni azokat a szavakat. És kikezdik ezt a méltóságot, és amikor váratlanul megjelenik mégis valamikor úgy 54 és 56 között egyszer Makedóniából átmenvén Korintuszba, akkor ott valaki nyilvánosan megsérti őt, úgyhogy Pál megbántva távozik a gyülekezetből, aztán jön a hír, hogy a közösség Pál mellé állt, és nagyon keményen megbüntették ezt az embert, valószínűleg kizárták a közösségből, úgyhogy megint egy újabb fordulat van, a megbántott Pál kezd ezért a nagyon keményen megrendszabályozott atyafiért a közösségnél közben járni, hogy ne vigyék azért túlzásba, elég a büntetés, amit kapott, és inkább próbálják szeretettel fölkarolni és vigasztalni, hiszen nem az a fontos, hogy ő mit érez ezzel az ügyel kapcsolatban, hanem hogy Isten országa minél inkább előre haladjon. Muszáj tudnunk mindezt a gyülekezetről, hogy megértsük, hogy hogy is kerül oda a levél elejére és a végére az áldás. Mert a hívő ember nem akkor áld, amikor mondjuk így minden jól megy körülötte, Pál nem azokat áldja meg, akik gyűjtenek az ő missziói útjaira, akik finanszírozzák azt, köszönetet mond nekik is. De az áldás közvetítése az a Jézusi megközelítésben egy új dolog. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. És ez Pál maga is több levelében felidézi. Ez az egyik dolog, ami őt, a buzgó zsidó farizeust kezdetben Jézus engesztelhetetlen ellenségét mégis megfordította. Mert azt látta István halálakor, hogy valami rendkívüli dolog van ezekben az emberekben, íme itt haldoklik pillanatokon belül, vége lesz az életének a súlyos kődarabok alatt, és azért imádkozik, hogy Isten ne tulajdonítsa az ő gyilkosainak, ne írja a számlájukra ezt a bűnt, és Pál ez kifordítja korábbi önmagából, és megérti, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, imádkozzatok azokért, akik titeket kergetnek. Hogy ez milyen súlyos, üdvözítő igazság, mert Isten is így szerette ezt a világot, amikor majd itt Isten szeretetéről beszélünk ebben az áldás formulában, akkor azt látjuk, hogy ez a fajta isteni szeretet nem emberi előzményeken alapul, és ezt a szeretetet, és ezt az áldásra való készséget akarja az apostol elmélyíteni a testvérekben. És áldást mond mindjárt az elején is, mielőtt keményen megdorgállá az atyafiakat, mert nem akar elfeledkezni arról, hogy itt a cél nem a felülkerekedés, pláne nem a vele szemben tanúsított tiszteletlenségnek a leverése, áldást akar közvetíteni. Az áldás közvetítése a feladatunk, ahogy ezt Péter apostol levelében, gyönyörű szép szakaszban olvasható, arra hivattunk el, mondja Péter az első levél harmadik részének a 9. versében, hogy nem fizetvény gonoszért, gonoszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ez a hivatása Isten népének. Nem könnyű dolog ez, hiszen olyan könnyen áll a nyelvünk egy epésszúrós megjegyzésre, amikor sérelem ér bennünket, de áldást mondani, az bizony komoly harc önmagunkkal szemben is. Ki emlékszik közülünk, hogy mikor van szó a Bibliában először áldásról? Tetszene-e emlékezni rá, hogy az áldás, mint fogalom, mikor jelenik meg a Bibliában először? Az ároni áldás, az is nagyon fontos, de nem. Amit most hallottunk is például imádság előtt, megáldalak és áldás leszel, sőt, benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Milyen hatalmas dolog az Ábrahámnak adott áldás az, ami máig hat, hat a mi életünkre is. A hívő Ábrahámban megáldottak minden népek, de nem ez volt az első áldás. A teremtés 5. napján áldott először Isten, elég régen volt. A teremtés 5. napján, amikor az egyszerűbb állatok jelennek meg, nem is az élőlények, mert a fák, füvek hamarabb felbukkannak, de amikor a madarak, halak megjelennek, akkor Istennek kedve van áldást mondani. Aztán onnan kezdve nagyon sokszor mond áldást, és azt mondja, ez egyébként a 613 zsidó törvény közül az első, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és a madár is szaporodjék az égen. Az 5. napon hangzik el az áldás. Mert mi is az áldás tulajdonképpen? Azt mondhatjuk, hogy Isten teremtő igéje által minden áldás, ami jó. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy az ő igéjében, hogy látta, hogy jó, akkor ez azt jelenti, hogy ez áldás, és itt rögzítette is ezt a dolgot. Fixálta Isten, hogy az jó. És az jó máig. Akkor is, hogyha az ember butaságában, önistenítésében olykor megkérdőjelezi ezeket a dolgokat, de azóta így van. Mindig rájövünk, hogy jó az Isten törvénye. Jól alkotta meg a világot. Jól választotta meg a színeket, kivéve az ők hajának a színét. De egyébként de ezen is lehet korrigálni, mert abban is segített, hogy legyenek eszközök, amikkel ez megoldható. De egyébként minden, amit alkotott, íme, igen, jó. És ez áldás, ami számunkra, ami jó, ami az embernek jó, amire azt mondta, hogy jó, amit a tapasztalat is így igazol, vagy amiről csak később győződünk meg, hogy mégis jó volt, hogy jó volt nékem, hogy megaláztál, vagy jó volt, hogy megállítottál egy úton, és mégsem azt értem el, amit eredetileg szerettem volna, de jó volt, hogy te akkor vállalva azt is, hogy egy időre megharagszom rád, és elfordulok tőled, sőt, szembefordulok veled, mégis jó volt, hogy azt tetted, és utólag szánom bánom, hogy úgy viselkedtem veled szemben, de jó voltál mégis mindig, és lesz a dolgoknak egy jelentős része, amire majd csak az örökké valóságban ad Isten választ, és akkor már nem is lesz szükségünk arra a magyarázatra, amit most úgy sóvágunk. Igen, de az a kérdés, hogy Isten áldásai feltétel nélkül áradnak-e ránk. Mindjárt eljutunk majd a páli áldáshoz. És azt kell mondanunk, hogy Izraelnek nagy tapasztalata van a honfoglalás előtti pillanatokban arról, hogy Isten áldásai kiáradásának van bizonyos feltétele. Legalábbis az áldás azon részének, amit általában valamilyen közmegegyezés szerint áldásnak tekintenek az emberek. Mert egyébként a teremtés pillanatában születő áldások is ilyen testi dolgok elsősorban. Az áldás, ami bőséget jelent, gyermekáldást jelent, egészséget jelent, szerencsét a munkában, előmenetelt, hosszú életet. Ezekre szoktunk úgy nyitottak lenni, és ezt sóvárogjuk leginkább. Uram, áldj meg engem, szegény Ézsau, aki ott zokog Izsák lábainál, hogy áldj meg engem is, atyám, áldj meg engem is, és ő azt hiszi akkor ebben az zokogásában, hogy neki most kell belekapaszkodni az örökségbe, ami juhokat, tevéket, stb. Földi kincseket jelent, és nem tudja, hogy Jákob el fog menni egy vándorbottal otthonról, és semmit nem viszel, minden ott marad ő rá. Könyhullatás közt kereste az áldást, mondja egy későbbi irat erről a pillanatról, de nem találta meg a megbánás helyét. Nem ismerte az áldásnak azt a részét, ami a megkönnyebbült, a bűn alól felszabadult léleknek az élménye. És így azt mondhatjuk, hogy mikor Izrael fiai a határhoz érkeznek, megközelítik az ígéret földjét, akkor felsorakoztatja őket Isten rendelése szerint Mózes, mivel sokan vannak, ketté osztja a népet, ugye felsorolja, hogy melyik törzsek mennek az egyik, melyik a másik hegyre, vagy hegy köré, és onnan a nép egyik felének áldást hirdetnek, a másik felének átkot. Nem jut eszünkbe, nekik se jutott eszükbe, hogy na, akik áldást kaptak, áldottak lesznek, és akik átkot, azok átkozottak lesznek. Ez közös ügy volt, kicserélték azután az erről szóló okmányokat. Akik az áldást mentek meghallgatni, azokra ugyanúgy kötelező volt az, amit az Ebál hegyén mondtak, ahol az átok hangzott el, és akik a Garizim hegyére mentek, azok az áldást közvetítették a többiek számára is. Mert ott az hangzott el, hogy ha megtartjátok az én parancsolataimat, ha tartjátok magatokat a szövetséghez, amiben megegyeztünk, akkor Isten szerencsésé tesz benneteket, mert teremtett világ szeszélyessége tényleg nem teljesen kiszámítható. Vannak benne garantált működési elvek. Természetesen az embernek fegyelmezetten és nagy szorgalommal kell munkálkodni azon, hogy az jöjjön elő a földből, ami az Isten áldást kapcsol. De ezen felül is, aki betartja az Úrral kötött szövetséget, az fogja megélni az áldást. A ha nagyon fontos ebben a szakaszban. És mégis azt mondhatjuk, és az elején ezzel is kezdtem, Pál levele sem azért tartalmaz áldást, mert mindennel elégedett, és rá lehet tenni a kezét a gyülekezet jelképes fejére, vagy bárkinek a fejére a gyülekezetből, és meg lehet őt áldani, hanem az áldás legfontosabb része az mindig feltétel nélküli. Tehát még semmi nem történik a világon, Isten benne van a teremtés folyamatában, már elkezd áldani, és amikor megismerkedünk az Úr Jézus Krisztus nevével, akkor értjük meg, hogy mit is jelent, hogy benne megáldott Isten mindennel, ami az életre és az üdvösségre szükséges. Ez az áldás feltételek és előzmények nélküli áldás, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Az apostolok cselekedeteiben, Péter pünkösdi prédikációjában olvashatjuk a harmadik rész 26. versében következőképpen: az Isten az ő fiát, Jézust elsősorban néktek támasztván elküldte őt, hogy megáldjon titeket, mindegyik őtöket megtérítvén bűneitekből. Ez az áldás az, ami felülmúlhatatlan, és ami nem cserélhető ki valamilyen hivatali előmenetelre, plusz néhány év földön eltöltött időre, bizonyos zsigereink, szerveink megfelelő működésére. Nem lehet lefordítani forintra, dollárra, euróra. Ez az az áldás, az az érték, ami mindent magában foglal. És most ezek után nézzük meg, hogy amikor az apostol azt mondja itt a levél végén, hogy végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek, köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mindjárt, majd ezek után használja azt az áldás formulát, amit mi is gyakran használunk Isten tisztelet végén, de használjuk azt, amit a levél elején ír: kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, mert itt van ennek a levélnek az elején ez az áldás is. Most pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Akkor itt ebben a triadikus, így mondják idegen szóval, áldásban, ami egyedül így fordul elő Pál apostolnak a leveleiben. Ez azt jelenti, ez az idegen szó, hogy mind a három, a tri ugye a három, mind a három isteni szemét megemlíti, illetve az egy Istennek mind három általunk tapasztalható oldalát megemlíti ebben a áldásban, akkor olyasmit foglal össze, ami minden gyülekezet, sőt benne minden hívő ember számára fontos és nélkülözhetetlen dolog. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, ezzel kezdi az apostol, megint használok egy szót, ami ismerős lesz, a káris, a kegyelem szava görög Bibliában, sőt a kárizma, amiből a karizmatikus szó is származik, karizmatikus gyülekezetek, az is ebből a szóból ered. Kevesen tudják talán, hogy ennek a szónak az eredeti értelme, amiből a kegyelem szó létrejött, az az öröm. Az öröm szóból született a kegyelemnek a szava, vagyis az, amit Isten gyakorol a világ felé, az fakad egyrészt az ő öröméből, a boldog Isten vágyából, hogy ne szenvedést, ne büntetést, ne gyötrődést, ne terheket adjon ennek a világnak, hanem örömöt, és megtanítsa örülni is. Isten kegyelme tehát nem a győztesnek egy gesztusa, a jaj a legyőzötteknek, a vév victisnek egy sajátos isteni formája, amiben a legyőzött mindig érzi alacsonyabb rendűségét, hanem Isten kegyelme örömmel tölti be az embernek az életét. Sőt, ebből a szóból, mint mondtam, származik a kárizma, ami nem valamilyen fajta kivételes képességet jelent, hanem ennek pedig az alapjelentése a hála. A hála. Hát Isten kegyelme, amely az öröm forrásából táplálkozik, és örülni tanít meg bennünket, ami egész életünkre betölt bennünket hálával, boldogsággal, örömmel. Egész máshogy nézzük a világot, egész máshogy nézzünk a világ nehézségeire. Nem tudunk kitörni abból a hálából, hogy ihattunk az örömnek a forrásából. Tehát az Úr Jézus Krisztus örömmel, hálára indító boldogsága. Ez a kegyelem, ami legyen veletek, ahelyett, hogy egymást ölitek, faljátok. Itt ebben az utolsó szakaszban, a 11. versben azt mondja a Károli Biblia, hogy épüljetek. De az ott megjelenő görög szó, az szó szerint úgy fordítható, hogy a kificamodott végtagokat helyre tenni. Tegyétek helyre azt, ami kificamodott, hogy megnyugodjon a szervezet és gyógyulni kezdjen. Tehát az Úr Jézus kegyelme töltse be az életeteket. Aztán az áldás másik fele, az Istennek az agapéja, az Istennek a szeretete. Az, amit a János 3.16-ból tudunk. Ez az a szeretet, aminek nincs semmiféle előfeltétel. Az Isten nem azért szeret, mert mi hűségesen nyüzsgünk ezen a földön, mint a kis hangyák, szorgalmasan bezeg a tücsök közben, ugye hegedül, a gonosz, majd megbűnhődik télen, de hát nem így néz a világra Isten, aki adta a szorgalmat a hangyának és a hegedűt a tücsöknek. Az Isten ezt jól elgondolta. Isten szeretetének nincs előfeltétele. Az is érdekes, hogy Istennek ez a szeretete kizárólag emberek felé árad ki. Az Új Szövetségben összesen 4 esetben használja a Biblia az agapé szót, emberek szeretetével összefüggésben, úgyhogy az nem egy másik ember felé irányul. De egyébként az agapé minden esetben ember és ember, Isten és ember és Isten közötti kapcsolatot fejez ki. Bőségesen van más szinonim szava a Bibliának a szeretetre, de például ott, ahol az emberek inkább szerették az emberek dicséretét, ott is ez a szó szerepel. Talán azt akarja ott a szöveg érzékeltetni, hogy ilyen imádó szeretettel, ami méltatlan máshoz, mint Isten és ember közötti kapcsolathoz, megtévejedett emberek valamit szeretnek. Tehát Isten szeretete, ez a különös dolog, ami viszonzás nélkül is működik. És ami nem ér véget. Nem ér véget a sírnál. Nem ér véget a kározott küszöbénél sem. Nagyon furcsa ez, de Pál a római levélben azt mondja, hogy semmiféle, se sötét, se égi hatalmasság Istennek ezt a szeretetét nem tudja kikezdeni. Hát nem tudjuk, csak izgatottan várjuk Isten szeretetének a diadalát, nem tudjuk, hogy ez hogy működött a világban, és hogy érte el Isten azt, amivel átölelte a világot, lemondva arról, hogy az ember az értelmét követve igazodjon az ő útjához, hogy hogyan fog diadalmaskodni Istennek ez a szeretete, amit Jézusban adott, ami jobban elhatott a világra, mint Ádámnak a bűnös döntése, amit mint tudjuk. Mindannyiunkat elért, nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan fog működni, csak hiszünk benne, hogy Isten szeretete kicsorbíthatatlan. És a Szentlélek közössége. Hát az a fajta koinónia, megint egy görög szó, az a fajta közösség, ami a Szentlélek és közöttünk lehet. Nem a Szentlélek által egymás között, hanem a Szentlélek és mi közöttünk. Arról tudjuk, hogy az sem teljesen feltétel nélkül való, hanem azokban munkálkodik, akik egyrészt ezt kérik. Isten szemrehányás nélkül adja az ő szent lelkét. És mindaddig munkálkodik bennünk, amíg meg nem szomorítjuk Istennek a lelkét hűtlenséggel, önimádattal, emberi akarattal, gyűlölködéssel, szeretetlenséggel. Tehát Pál, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, Isten szeretetét és a Szentlélek közösségét akarja áldásként a szeretett korintusi gyülekezetnek, és azon keresztül mindannyiunknak adni. Így legyen. Amen.